Dr. Lukács Béla fizikus, akinek a nevét bekonferálva azt hiszem mindent elmondtam, a többit mondjuk.
Tisztelt hallgatóság, nem vetítek ki semmit, ugyanis az agyról lesz szó, és agyat nem. Különös tekintetel egyébként arra, hogy a saját agyamról is lesz szó, és azt aztán végleg nem tudom kivetíteni, mert az még nincs meg metszett formájába a Corbonston program. No, ugye azt szokták mondani, hogy egy szkeptikus ember az nagyon óvatos a tapasztalatokkal kapcsolatban, és mondjuk csak azt hiszi el, amit a saját szemével lát. Kérem tisztelettel, néha azt sem szabad elhinni. Ezzel szemben viszont azt sem szabad elhinni, amire az ember életmegfontolás után jut. Descartes-ot nagy filozófusnak tartják, amellett matematikus is volt, meg mindenféle, és ő egyszer azt írta, hogy hát csak azt fogadja el, amit nagyon életmeggondolás után nyilvánvalónak lát. Erre én azt tudom mondani, hogy a tudománytörténet tele van olyan tudományos elméletekkel, amiket annak idején a megalkotójuk és a közönség életmeggondolás után teljesen nyilvánvalónak lát. Továbbá a Descartes azt is mondta, hogy gondolkozom, tehát vagyok. Na most ezt éppenséggel el lehetne fogadni, mert aki nincs, vagy ami nincs, az gondolkozni se tud, de fordítva pedig az egyrészt nem biztos, hogy csak az van, ami gondolkodik, mert ugye egy kő is van, ami a lábunk előtt van az utcán, pedig az valószínűleg nem gondolkodik. Másrészt pedig miközben az ember gondolkodik, aközben a legcsúnyább félreértésekbe és hamis elméletekbe és efélébe juthat bele, amint azt tudománytörténetből, filozófia történetből, a bölcsészet történetéből és tovább tudjuk. Na most akkor a kérdés az, hogy mit lehet csinálni. Hogyha azt sem hihetjük el, amit a saját szemünkkel látunk, meg azt sem hihetjük el, amit a saját agyunkkal tisztán és világosan felismertünk. Ne tessék félreérteni, a legtöbb esetben elhihetjük. Csak hogy vannak olyan esetek, amikor nem hihetjük el. Most mit lehet ilyenkor csinálni? Hát akkor az ember egy lélegzetet vesz, és elkezdi. Először is, mi az, hogy szkeptikus? A magyar nyelv nem egészen abban az értelemben szokta használni ezt a szót, mint mondjuk az angolok és amerikaiak. És bármilyen furcsának tűnik is, nekik van igazuk. Tudnék, a szó görög szó. A magyar nyelv valamikor az elmúlt 100 évben eltorzította ennek a szónak a jelentését. A szkeptikus ember kicsit olyannak tartják, mint a cinikus ember. Tehát aki úgy mindig kellemetlenkedik, nem hiszi el azt, amit a többiek elhisznek, persze, mert ilyen rossz természetű ember. Most ezzel szemben Sztrabón, a nagy görög földrajztudós. Sztrabón azért nagy görög földrajztudós, mert az ő könyve maradt ránk. Valószínűleg lényegesen nagyobb görög földrajztudósok is voltak, ezeknek viszont az összes kézirata elveszett, négy idézetet kivéve, amit valakik leírtak róluk és gyalázták őket, a Sztrabón könyve viszont csak nem teljes egészében megmaradt. Ezért ő a legnagyobb görög földrajztudós. Tehát Sztrabón beszámol a Szkepszisz nevű városról. Szkepszisz, hát Kis-Ázsiában van, de azért ez görög városról. Trója közelében volt, és hát ott is görögök éltek, Csak ha tetszik, akkor úgy mondom, hogy csángó görögök. Tehát olyan görögök, akik a görög államot valamikor elhagyták, és kivándoroltak Kis-Ázsiai északi részére. Ennek a következtében ővelük aztán egyetlen görög sem érzett soha semmiféle rokonságot, meg testvériséget, mert nem az ő törzseikből valók voltak, de azért ezek is görögök voltak. No, szóval van a Skepszisz nevű város. Hát azt mondja a Sztrabón, hogy miért hitták ezt a várost így. Hát azt mondja, talán azért hitták így, mert egy hegynek a csúcsán volt a város. Ez egy olyan nagyjából kupalakú hegy volt, ha minden irányba kiemelkedett, a tetején volt a városka, és hogyha valaki bent volt a városban, onnan minden irányba szétnézhetett. És mondja a Sztrabón, ezért hívták a várost Skepszisznek. Azért, mert minden irányban szét lehetett belőle nézni. Tehát a szkeptikus ember, az a görögök szerint olyan ember volt, aki föláll valami csúcsra, és onnan minden irányba szétnéz. Tehát, hogyha egy szkeptikus embernek mondanak valamit, akkor az illető körös körül néz arra, amit mondtak neki, megnézi erről az oldalról, arról az oldalról, megpróbál mögé nézni, és a végén kialakít egy vélemény. Persze, lehet, hogy ez a vélemény is teljesen hibás lesz, de azért mégiscsak azt gondoljuk, hogy nem lehet ez annyira hibás vélemény, mint ami akkor lenne, hogyha előbb nem néznők meg minden oldalról azt a bizonyos valamit. No. Igen ám, de a szemünk néha csal. Az agyunk pedig rendkívül sokszor csal. Na mostan az ember azt nem szokta észrevenni, ha a saját agya csalja meg, de másoknál rá tud mutatni arra, hogy azokat hányszor megcsalta az agya. És mivel az embereknek úgy többé-kevésbé nagy általánosságban eléggé hasonló agyuk van, ebből arra lehet következtetni, hogy őt is megcsalja sokszor az agya, csak azt ő nem veszi észre. Na kérem, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezekről valamivel többet tudok mesélni, mint a legtöbb ember. Én ugyanis érdekes módon azt hiszem, hogy pont három éve, tehát 1997. november, én úgy emlékszem, hogy 11-én, de ezt bárki leellenőrizheti, ugyanis ez egy keddi nap volt, kaptam egy agyvérzést, amitől a teljes jobb oldalam megbénult. Pontosabban ez se igaz, de azt majd mindjárt tisztázom. De minden esetre valami történt a jobb oldalammal. És akkor bekerültem a kórházba, és utána a szanatóriumba, és meg tudtam figyelni saját magamat, miközben az agyvérzés a bal agyféltekénben, hát, hogy mondjam, örjöngött, vagy rongált. És ez nagyon érdekes volt. Ugye, mindenki hallott valamit arról, hogy két agyféltekén van, és a két agyféltekén nem pont ugyanazt a dolgot csinálja. Kérem, minden emlősállatnak, sőt minden hüllőnek is, két agyféltekéje van. Ez azért van, mert van jobb kezünk és bal kezünk. Hát ugyanígy a agyunknak is van egy jobb féltekéje és egy bal féltekéje. A kevésbé rafinált állatoknál a két agyfélteke pontosan egyforma. Csimpánznál néha már nem, és az embernél az esetek nagy többségében a két agyfélteke különbözik. Na most a csimpánz és az ember között is egy nagy különbség az, hogy a csimpánznál van olyan csimpánz, amelyik jobbkezes. Van olyan csimpánz, amelyik balkezes, és a legtöbb csimpánznak az mindegy. Ezzel szemben az emberek többsége jobbkezes. A kisebbsége balkezes, és nagyon ritka az az ember, akinek ez mindegy. Na kérlek. Ezzel valóban nincs vége. A mai embernél, nem tudjuk, hogy az ős embereknél ez hogy volt, de a mai embernél tudjuk, hogy pontosan miben áll a jobb és a bal félteke közötti különbség. Tehát nem csak azt tudjuk, hogy nem egyformák, meg hogy valamelyik ember szívesen már használja a jobb kezét, mint a bal. Ugyanis, egy pillanatra álljunk meg, preciszkedés, tehát nem árt preciszkedni. A jobb kezünket a bal agyfélteként irányítja, és a bal kezünket a jobb. Ez azért van, mert valahol a nyak magasságába megkereszteződnek az idegpályák. Hogy ezt miért teszik, azt senki sem tudja. Nem csak embernél van így. A többi emlősnél is így van. Aki ezt egyszer kideríti, hogy ez miért történt, az nagy ember lesz, nem tudjuk. De a tény az tény. Hát ugye természetellenes a dolog, hogy ottan a nyaknál keresztbe menjen egy csomó idegköteg egymással. Valamiért, ahogy ezt Grósz Károly miniszterelnök mondta, azt hiszem 1986 új évén, ez történelmileg így alakul. Nem tudom, miért, majd azt kiderítjük később. Na kérdés. Tehát a bal agyféltek, a jobbkezes emberek bal agyféltekéje, de hát jobbkezes az embereknek mondjuk 90%-a, az felelős egy csomó finom manipulatív tevékenységet. Ilyen például az írás, de ilyen a mutogatás is, tehát a gesztikulálás. Továbbá, a nyelvészek és ezzel foglalkozó orvosok véleménye szerint a beszédközpont is a bal féltekében van. Tehát a bal félteke a beszélő félteke, a jobb félteke a néma félteke, mondják ők. Na kérem tisztelettel! Ezzel szemben az a vélemény, hogy az ügyes, finom mozgásokat inkább a jobb félteke tudja szabályozni. Tehát az emberek többségének a bal keze finomabb, gyorsabb mozgásokat tud végezni, de a jobb kéz végzi a tudatos mozgásokat. Ha valaki azt mondja, hogy ennek nincs így semmi értelme, akkor annak valószínűleg igaza van. Ettől azonban ez tény. Tessék belegondolni, a legtöbb ember a jobb kezével mutogat inkább beszéd közben. A jobb kezével mutogat általában is, ha rá akar mutatni valamire. Viszont a balkezes vívók, azok például általában legyőzik a jobb kezes vívók. Na mostan erre lehetne ugyanazt mondani, hogy ez azért van, mert a jobbkezes embert meglepi, hogyha az ellenfele balkezes, és abból az irányból zúr, ahol ő nem várja. Ez egy egészen értelmes válasz a kérdésre, de agyászok, hogy így mondjam, tehát neurológusok megetérik, kísérleteket hajtottak végre, és azt találták, hogy ha ilyeneket csinálunk, hogy van a falon rajzolva egy kis kör. Most azt mondják, hogy hunyjuk be a szemünket, és bökjünk bele utána ebbe a körbe. Akkor bal kézzel ügyesebben lehet végrehajtani ezt a feladatot, mint jobb kézzel. Ez egy állítás. Ezt én olvastam a könyvekbe, elhiszem. Mivel, hogy mondom, hogy a balkezes vívók, meg a balkezes boxolók is előnyben vannak a jobbkezesekkel szemben. Tehát, úgy tűnik, hogy nem azzal a kezünkkel mutogatunk, amelyik az ügyesebben tudna mutogatni. Na most akkor jön az a kérdés, hogy akkor miért ezzel mutogatunk, és akkor erre az a szokásos válasz, hogy azért kérem, mert a mutogatás a beszéddel függ össze, és ha egyszer a beszédnek a központja a balagy féltekében van, hát akkor a hozzátartozó mutogatásnak is ott van a központja. Kész. Na, ezek mind nagyon szép dolgok, és én rendkívül tisztelem azokat az embereket, akik ezzel foglalkoznak. Azonban. És akkor most ezt függőben hagyom egy pillanatot. Na most. Van egy másik állítás is. Ez pedig az, hogy a bal agyféltekében van a rideg logika, és a jobb agyféltekében vannak az érzelmek. Hát, hogy kell ezt érteni? Hát valami olyasmit mondanak, hogy a bal agyfélteke az kitalálja, mondjuk beszélnek valakihez, és elmondanak neki egy történet. Akkor a bal agyfélteke ebből a történetből kitalálja, hogy mit mondtak. A szavak értelmét. A jobb agyfélteke viszont kitalálja belőle az érzelmeket. Tehát például ilyen, hogy miközben ezt elmondta valaki, aközben dühös volt-e vagy szomorú. Na mostan akkor meg lehet kérdezni, hogy ezt honnan lehet. Hát kérem, ezt például a következőből lehet tudni. A szovjet agyfiziológusok, azok nagyon nagy eredményeket értek el az elmúlt évtizedekben. Két okból. Az egyik az, hogy nagyon sok háborús agysérültet vizsgáltak. Hát ugye nem csak a második világháborúban, mert nekik voltak háborúik azután is. A másik pedig az, hogy őnekik joguk volt emberekkel kísérletezni. Na most. Az egyik ilyen kísérlet, amit leírnak, hát ez egy magyar könyv, ez hivatkozik egy orosz szovjet könyvet, amit én nem olvastam el, abban leírják ezeket a kísérleteket, azt valószínűleg nem tették hozzá, hogy ezek ember kísérletek, de hát most már úgyis megtörtént, hát mit lehet vele csinálni, és eléggé ártalmatlannak tűnik a kísérlet, meg lehet azt csinálni, hogy a vérkeringésbe bejuttatnak egy valamiféle bódítószer, amivel el lehet altatni az agynak a jobb, illetve a bal féltekéjét. Na most ez nem lesz teljesen szigorúan csak az egyik oldalra ható bódítás, mert hát a véráram az aztán idő múlva szétviszi a szert mindenfelé, de egy idő múlva a szernek úgyis elmúlik a hatása, tehát lehetett azért ezzel kísérletezni. Na most a következő volt. Ha a bal féltekét bódították el, akkor a történet megértésének a képessége gyengült meg. Ha viszont a jobb féltekét bódították el, akkor a páciens kiválóan megértette, hogy mit mondtak neki, vissza tudta mondani az utolsó szóig, de nem értette azt az érzelmet, amivel ezt elmondták. Na, nézzünk egy kicsit különbözőt. Elmondtak egy vicces történetet. Ha elbódították a bal féltekét, akkor az illető nem tudta elmondani, hogy mit mondtak neki. Vagy nagyon rosszul mondta. Ha elbódították a jobb féltekét, akkor az illető tökéletesen előadta a történetet. De amikor megkérdezték tőle, hogy most ebben mi az érdekes, akkor azt mondta, hogy fogalma sincs. Ez egy csattanója volt neki, de ő a csattanót nem vette észre. És ugyanez volt a tapasztalat akkor is, amikor az illetőnek sérülés volt a jobb vagy a bal agyféltekéjében. Na kérem, akkor most az utolsó, hogy ha a bal csináltak egy nagyon egyszerű kísérletet, négy kártya volt. A négy kártyára föl volt írva két ötös és két tízes szám. Na igen, csak az egyik szám római szám volt, a másik arab szám. És a helyzet a következő. Amikor a bal agyféltekét altatták el, akkor a páciens, ha megkérték, hogy rakja két hasonlót egymás mellé, akkor a két római számot rakta egymás mellé, és a két arab számot rakta egymás mellé. Tehát a kinézése. Ha a jobb féltekét módították el, akkor a két tízest rakta egymás mellé, és a két ötöst. Tehát a jelentést. Na kérdés. Akkor minden csodálatos, szép tiszta. A bal agyféltekénk látja a dolgokat a mindennapi jelentésükbe, azt logikusan, tökéletesen végigelemzi, és boldog tőle. A jobb agyféltekénk pedig az a, hát úgy szokták mondani, a nem lineáris dolgokat, amit egyszerű logikával nem lehet felfogni, érzéseket és az intuíciót. Nagyon szép. Csodálatos. Na mostan akkor az előbb köbe hagytam egy mondatot. Hát kérem, nekem az agyvérzésem a jobb oldalamat támadta meg, ami azt jelenti, hogy a bal féltekében volt. Ez egyébként komputer tomográfos felvétel az agyvérzés estéjén igazolta. Az a tapasztalatom, hogy ilyen élményeikről az emberek nem szeretnek beszélni. Most már azt is tudom, hogy miért. Szanatóriumban én egy korteremben feküdtem egy kémikussal, aki egy privatizált gyógyszergyárban dolgozott. Az időnként aggódott, amikor a pszichológus vizsgálta, és elmesélte nekem, hogy miért aggódik, és azt mondta, hogy hát nekem is aggódnom kellene, és nem vehetném ezt olyan félváról, mint ahogy veszem. Ugyanis a következő azt mondta, hogy a zárójelentésbe a pszichológus majd beleírja maga részt. És hogyha akkor a zárójelentésben valami rosszat ír le a pszichológus, akkor az ember megnézheti magát. Mire én azt mondtam neki, hogy igen, maga megnézheti magát, mert maga a privát szektorban dolgozik. Én az akadémiai kutatóhálózatban dolgozom. Ennek a következtében nekem a pszichológus azt ír oda, amit akar. No. Tehát valószínűleg ezért nem beszélnek szívesen az emberek az agyukat ért balesetekről. Én megtehetem, és hát miért ne tenném meg? Na, következő. Az agyvérzésem utáni második vagy harmadik napon a kórházban az orvosnő azt mondja, hogy maga ahhoz képest, hogy angol az anyanyelve, nagyon jól beszél magyarul. Na most akkor az első két-három napon nekem szó felejtési problémáim voltak, tehát időnként egy szó nem jutott eszembe. Akkor kerestem egy rokon értelmű szót. Amikor a kollégáim jöttek látogatóba, akkor nem volt probléma, mert egy angol-magyar vegyes nyelven lehetett velük beszélni, és az a szó vagy angolul, vagy magyarul csak eszembe jutott. Három nap után ez véget ért. Körülbelül egy hónapig lassabban beszéltem, mint szokásos, de akkor már úgy eszembe jutottak a dolgok. No. Hát szóval ránézek az orvosnőre, és azt mondom, hogy kinek az anyanyelve angol. Erről eszembe jut egy történet. Van nekem egy kolléganőm, akivel egy évfolyamra jártunk az egyetemen. És miután 5 évig együtt jártunk az egyetemen az előadásokra, és hát én mindent tudtam róla, jó 15 évvel később megjegyzem neki, hogy neked szlovén az a pár. Mire azt mondja, hogy kinek alapja szerint? Mondom, a tiéd. Azt mondja, nem. Az én apám Horváth. Nem mondom, a te apád szóval. Honnan tudod? Tőle. És akkor azt mondta, hogy hát, hogyha te mondod, akkor biztosan úgy van. Elvált szülők gyereke, de tényleg tőle tudtam, hogy az apja szlovén, csak nem ezzel a szóval mondta, hanem úgy, hogy vend. És ő azt hitte, hogy a vend az a horvátnak az egyik felszólása, és nem a szlovénnak. Tehát időnként előfordul, hogy az ember saját magáról másoktól tud meg valamit. Ilyen az élet. Na, tehát az orvosnő azt mondja nekem, hogy ahhoz képest, hogy magának angol az anyanyelve, egész jól beszél magyarul. Mondom, kinek az anyanyelve angol? Azt mondja magát. Nem mondom. Szóval én anyanyelvem magyar. Akkor hogy tud maga egy baloldali agyvérzés után egyáltalán beszélni magyar? Hát én nem tudtam más mondani neki, mint az, hogy a kollégáim időnként mondják azt, hogy nekem a nyelvemet majd a végén külön kell agyonverni. De ezek után, amikor bekerültem a szanatóriumba, akkor az volt a nagy meglepetés, hogy az egyik ágyon egy iraki arab feküdt, akit román bűnözők apróra vertek vasbottal, de a bal oldalán. Na mostán ezért ő neki kéz-lábsérülései is voltak, de koponyasérülései is. És hát magyarul persze rosszul beszélt, de hát az azért volt, mert ő egy iraki arab. Viszont a gyógytornászunk a szíriai külügyminiszter unokaöccse volt. Ilyen az élet. És az állandóan bejárt az iraki arabhoz, és arabul beszélgettek. Aztán megkérdeztem egyszer, hogy hát jól beszél-e az arab arabul. Azt mondta, hogy az kiválóan beszél arabul, teljesen folyékonyan, nincs probléma. Hát neki is a bal oldalát érte a baleset. Ennek ellenére egy pillanatig semmi problémája nem volt a beszélben. Hát ezek után én hajlamos vagyok arra gyanakodni, hogy csak az indoeurópai nyelveken beszélő embereknek van a baloldalt a beszédközpontjuk, de bizonyítani nem tudom. Na most, azonban, hát az, hogy melyik oldalon van az ember beszédközpontja, az nem egy olyan nagyon lényeges dolog. Az egyik oldalon van, jó. Hanem, ami ennél fontosabb, nekem néhány hétig meg volt gyengítve a bal agyférdekén, mert ott volt a vérzés. Én tudtam, hogy ez van, tehát nem lepődtem meg a dolgokon, és nem éreztem úgy, hogy mostan valami nagy baj történt velem, mert ugye világos volt, hogy nekem egy agyvérzésem van a bal oldalon, és majd az felszívódik. És addig pedig furcsa dolgokat érzek. Na most mi volt ez a furcsa dolog? Éreztem én mindent. Az egyik furcsa dolog az volt, hogy nem éreztem semmit a jobb oldalon. Tehát nem igaz, hogy nekem megbénult a jobb oldalam. A jobb kezemet például végig tudtam mozgatni, de az tény, hogy nem éreztem semmit. Tehát jobb kézzel csak akkor tudtam megfogni valamit, ha közben a szememmel figyeltem, hogy na ott van-e már. És hogyha ott volt, akkor tessék behajlítani az ujjaimat, és megfogni. Nem éreztem. A magyar nyelvben nincs olyan szó, ami kifejezné azt, hogy valaki a kezét nem érzi, de mozgatni tudja. A magyar nyelvben csak azt tudjuk mondani, hogy béna. De a béna azt jelenti, hogy mozgatni se tudom. Na, azonnal. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, mert az embernek van érzőközpontja az agyában, és van mozgatóközpontja. Hát, úgy látszik, hogy inkább az érzőközpontot öntötte el a vér, mint a mozgató. Na le. Továbbra is igaznak látszik az, hogy a bal oldalon van a tiszta logika, Tehát mondjuk a balegypéltekével tud az ember hosszú számsorokat összeadni, és a jobb péltekében van az észre. Jó, fogadjuk egy pillanat. Akkor mi történik azzal az emberrel, akinek a bal oldalán van a vészés? Nagyon egyszerű. Meggyengül neki a logikája, és azért a meg nem gyengült érzelmes jobb félteke, hát ha nem is veszi át az irányítást, mert az attól függ, hogy mennyire gyöngül meg a másik, de nem nyomható el annyira. Hát igen, ez így volt. 3-4 hétig az érzelmi életem az sokkal erősebb volt, amin azt kell érteni, hogy ha történeteket olvastam például, akkor érzelmeim támadtak abból kifolyólag. Nagyon könnyen nevettem, nagyon könnyen szomorkodtam. De eközben én tudtam azt, hogy hát ez csak azért van, mert a bal oldalamat megütötte a gutály, és most föl kell ébredjen. Amíg nem ébred föl, addig persze ez van. Na, és akkor kérem, az utolsó tapasztalat, a lefejezett fizikus szimptomája. Kérem, ezt azért hívják így, mert alacsonyabb rendű állatoknak, mondjuk békának, a fejét le lehet vágni, anélkül, hogy a béka ettől megdöglenek. Később persze megdöglik. Például azért, mert nincs szája. Ugye? Nem tud enni. De valameddig túléli a lefejezést, persze úgy, hogy azonnal elkötik neki ottan a vészést, és akkor megfigyelhető, hogy mit csinál a lefejezett béka. Hát kérem, az ember azt hinné, hogy a lefejezett béka, az mondjuk, ha nem döglik meg azonnal, akkor tehetetlenül fekszik. Nem. Először ugyan néhány percig a lefejezett béka a lefejezési sokkot éli át, és akkor nem mozog. Utána azonban sokkal gyorsabban kezd mozogni, mint előtte. Csak a mozgásnak már nem sok értelme van. Na mostan, aztán valamennyi idő múlva megdöblik, de addig rendkívül hevesen mozog. Ez régóta ismeretes, és ebből azt a következtetést vonták le, hogy az agynak a fejlettebb részei, azok ellenőrzik a mozgást. Tehát a mozgást elsősorban az agynak a mélyebb részei, meg a gerincvelő irányítja, de az agykéreg az ezt felülvizsgálja. Hát észszerűen. Na most akkor kérem tiszteltem. Hát engem nem fejeztek le, és csak a bal féltekémet érte a vérzés is. Na jó, de már a kutya is olyan, tehát amint egyre fejlettebb élőlényekhez menjünk, ha a kutyának levágják a fejét, néhány perc múlva megdöglik. De kutyánál csinálnak olyant, hogy elvágják az idegeket valahol az agykéreg és az agy többi része között, és akkor nézik ezt a kutyát, és azt látják, hogy nem tudom én, enni tud magától, de nem képes elmenni, hogy a táplálékot megszerezze. Na kérdés. Már rég kint voltam a szanatóriumból, és még éreztem a következőt. Ha az ember egy zsúfolt buszon utazik, akkor jobb és bal oldalról egyaránt belekönyökölnek állandóan neki az oldalába. Na most, ha a bal oldalamba könyököltek bele, akkor az semmilyen következménnyel nem jár. De a jobb oldalamba is belekönyököltek, ennek a következtében zsúfolt buszon való utazásnál állandóan rángtak a jobb oldalamon az izmok. Tudnélik, még gyenge volt a bal agyféltekém, és nem tudta eléggé gyorsan és ügyesen azt mondani az izmoknak, hogy ugyan hagyjátok már a fenébe, hát nem érdemes itten rángani, mert ez tökéletesen rendben van. Ugye nem támadtak meg jobb oldalról, hanem csak ottan belém könyököltek a buszon. Ezért én miközben nagyon gyengén éreztem még azt, hogy belém könyököltek, azt egy-két másodperc múlva éreztem, hogy ránganak az izmaim. És akkor szóltam nekik, hogy hát gyerekek, nem érdemes ez az egész, és akkor előbb-utóbb abba hagyták. És na most akkor vissza az eredeti problémához is lezárni. Életemben először a kórházban az agyvérzésemet követő reggel látomásom volt. Ezért mondtam az elején azt, hogy a szemünknek nem mindig ilyetik. Az volt a látomásom, feküdtem a kórterembe, és az volt a látomásom, hogy a jobb kezem itt ilyen derékmozdulatokat végez. És akkor egy ideig pár másodpercig néztem, és akkor visszaemlékeztem. Ez akkor volt, amikor éppen fölébredtem. És akkor visszaemlékeztem arra, hogy de hát hiszen én ide azért kerültem be, mert agyvérzésem volt. És akkor azt mondtam, hogy ezt te se gondolod komolyan. Mire a mozgó jobb kezem eltűnt, és megjelent helyette egy az ágyban heverő jobb kéz. Akkor fogtam aztán neki trenírozni. Mert mozgatni tudtam azért őt igazából. Vagyis, amikor én fölébredtem a balesetemet követő reggel, akkor a saját megnyugtatásomra az agyam animált, mint egy rajzfilmnél, egy jobb kéz mozgatási képsor. Hát ez nagyon szép, mert akkor az ember megnyugszik. Na igen, de én fizikus vagyok. Tehát én tudom azt, hogy a természetnek nem az a célja, hogy én boldog és megelégedett legyek. Tehát én leellenőriztem a tudatommal, és a tudatom azt mondta, hogy hát azért mégsem valószínű, hogy én egy éjszaka rendbe jöttem volna. Ugye? Ezért a tudatom szépen azt mondta, hogy ugyan kérem, ez egy látomás, mire a látomás eltűnt. Kérem. Nem a szemünk lát. A szemünk csak az adatokat szolgáltatja az agynak. Amelyik lát, az a szem és az agy együtt. A szemünk becsaphat. Az agyunk is becsaphat. Ha azonban az ember tudja, hogy mit várhat el a szemétől, és tudja, hogy mit várhat el az agyától, akkor a kettő már nem fogja együtt becsapni. És ez az én előadásomnak a mondani valója. Tehát ne higgyünk a szemünknek, nagyon sokszor a bűvész a cirkuszba becsap minket. Meg az itt a piros, hol a piros játékban is az történik meg. Az agyunk, az borzasztó sokszor becsap minket, vagy azért, mert igazából nem tudjuk megfelelően azt a dolgot, amiről véleményt mondunk, vagy azért, mert azt akarjuk, hogy az agyunk becsapja. De ha az ember az agyával ellenőrzi a szemét, a szemével meg ellenőrzi az agyát, akkor ez már eléggé megbízható lesz. És ezt én most már a saját tapasztalatomból tudom mondani. Na, hát ez a célmondani.